Ugye a biológiai sokféleség, a biodiverzitás jelenti a Földön lévő összes életformának a sokaságát, és hát nagyon régóta kongatják a vészharangot a méhekkel kapcsolatban. Nagyon sok híradást lehetett arról hallani, hogy nagyon nagy mértékben pusztulnak a méhek, de nem csak a méhek, hanem a beporzó rovarok összessége. De akkor beszéljünk a méhekről. Mit adnak nekünk a méhek? Mit kell tudnunk ezekről a kis parányi élőlényekről?
Nagyon örülök ennek a témának, hiszen a szívem legfontosabb élővilágáról beszélgetünk most, a méhekről, a beporzó rovarokról. Ez azért is nekem nagyon fontos, mert 28 éve méhészkedem, méhészeti kutatásokat végzek, akár az élettan tekintve, akár a beporzás tekintve, akár méhegészségügy vonatkozásába. Itt kiemelem a méhatka, a Varroa-Jacobsoni destruktor atkáknak a kártételét. Ott szeretném kezdeni a gondolatot, hogy tudni kell, hogy az élővilág, ugye itt a földtörténeti korban fejlődött ki a rovarok világa, és az egyik legfajgazdagabb, a legszínesebb élővilágot jelenítik meg a földünk területén. A környezetváltozás következtében a rovarok világa is átalakul, eltűnnek fajok, invazív fajok jelennek meg helyettük, amelyek egy picit megváltoztatják az élővilág szerkezetét. A méheket nagyon szorosan össze kell kötni a beporzással. Gazdasági szempontból a legfontosabb dolog a rovarbeporzás, a rovarok által látogatott virágoknak a megtermékenyítése. Már biológia órán tanultuk, hogy a megporzás két-három úton is keresztül mehet, lehet széllel, vízzel, és ugye rovarok útján is történik a leghatékonyabb, a legértékesebb, és nagyon sok növényfajt érintve a rovarbeporzás adja nekünk az élelmiszer alapanyagunknak az alapját. Világgazdasági szempontból a szarvasmarha sertés után a méhek adják a legnagyobb értéket, ez pedig a beporzásnak a jelentősége. Amerikában mandula ültetvényekbe méheket szállítanak, hogy megtörténjen a beporzás. Kárpát-medencében, Magyarországon hálát kell adni, mert itt nem kell beporzásért fizetni, hiszen a méhek kölcsönösen összhangba a növénytermesztő kollégákkal látogatják a repcét, a napraforgót, az akác, lucerna növényeket, és végzik a megporzó tevékenységet. Ha nincs megporzás, akkor ránézzünk egy reggelire, ami ki van készítve a konyhaasztalon, bizony egy negyede marad csak a tányérunkon, amit nem a méheknek köszönhetünk. Ez nagyon fontos dolog. Tehát a méhek a beporzásban játszanak fontos szerepet. Az elmúlt időszakban a környezetváltozás, technológiai változások következtében bizony nagyon sok méhésztársal beszélgetve elmondják, hogy eltűnnek a méhek a kaptárakból, legyengülnek a méhek, és ennek nagyon-nagyon sok oka van, ez is fontos tényező a biodiverzitásunk színességét tekintve.
Említette Amerikában a mandula ültetvényeket, és hozhatjuk ide Kínát is. Kínában, Szecsuán tartományban az almafák és a körtefák megporzását már az emberek maguk kézzel végzik házi és vadméhek hiányában. Azért ez nagyon rossz előjel.
Ha globálisan nézzük a hatásokat, bizony elmondható, hogy nagyon nagyfokú változást él át a élővilág. Egy-egy ilyen beszélgetésen kérdeznek, és közösen szoktunk gondolkodni, hogy most hol tart az élővilág, hogy 24. órában vagyunk-e. Én egy optimista ember vagyok, én azt mondom, hogy még igen, összességében globálisan még a 24. órában vagyunk, most nagyon-nagyon kellene mindenkinek közösen gondolkodni, hogy fordítsuk vissza a bizonyos leromlásoknak a kerekét, de el szeretném mondani, hogy bizonyos fajok esetében már átléptük a 24. órát. Eltűntek fajok, eltűnnek magasabb rendű élő szervezetek, kilövik az utolsó orszarvút, eltűnt az utolsó madárfaj, a rovarok világában eltűnnek egyedek, és bizony így nézve, így tekintve nagyon komoly gond van. Ha elmenjünk Kínába, vagy bizonyos földrészekbe, a környezetszennyezés, a klímaváltozás, vagy a technológiai hiányosságok következtében is bizony eltűnnek beporzó rovarok az adott környezetből. Ekkor már lehetett látni ilyen képeket, könnyű testű fiúk, hölgyek, urak ülnek fent a fákon, és mesterségesen végzik a megporzást. Kívánom, hogy ide ne jussunk el, mert ha ez lesz a tendencia, és ez sajnos fog terjedni, itt komoly gondok lesznek. És nem az a megoldás, amit olvasok, hogy majd drónméhek fogják a megporzást elvégezni, hanem bizony az lenne a megoldás, hogy összefogva, elgondolkodva, kutatókkal, fejlesztőkkel, gazdálkodókkal, törvényhozókkal, döntéshozókkal együtt azon gondolkodni, hogyan lehetne csökkenteni a környezet szennyezésnek a mértékét. Tudni kell, hogyha csak visszajövök kicsit Kárpát-medencébe, és megvizsgáljuk a rovarfelvételezés útján, egy értékes dolgot szeretnék mondani, hogy közel 700 faj fölött van jelenleg a Kárpát-medencében a hártyás szárnyúaknak a fajgazdagsága. Hozzáteszem, ez is csökkenő tendenciát mutat, mert már fogytak, de még mindig színes biodiverzitással kell számolnunk és óvni, védeni, ami a Kárpát-medencébe található. Ezért is nagyon lényeges a technológiáknak a kérdése. Ezért is nagyon lényeges a különféle fajok megfigyelése annak érdekében, hogy segítsük a házi méheket és egyéb beporzó rovaroknak a munkáját.
Mit lehet egyébként tenni? Régen azt láttuk, hogy fantasztikus mélegelők voltak, virágos rétek voltak. A gyepet nem vágták le, a pázsitot, a füves pázsitot nem vágták le, nem kurtították meg annyira, mint most. Ha virág nő benne, gyom nő benne, azt azonnal ki kell szedni. És ugye a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy nem biztos, hogy tarik kell vágni azt a gyepet, vagy azt a mezőt, hanem hagyni kell egy kicsit magasabban, pontosan a beporzó rovaroknak kedvezve.
Nagyon összetett dolog ez, és hiszem azt, hogy közös összefogással tudunk tenni a beporzó rovarokért. De megint egy picit távolról szeretném kezdeni. Egyik nagyon fontos tényező a klíma és a környezetváltozás. Gondoljunk bele, hogy 30 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt, vagy ha még nagyobbat ugrok, a folyószabályozások előtt a folyók kijártak a mederből, áztatták a területeket, mocsaras területek alakultak ki, vízpangó helyek, ahol folyamatosan volt mélegelő a beporzó rovaroknak. Ugrok nagyot 2022-be. 2022-be, ha végigmenjünk az alföldi részeken, de épp más dunántúli területeken is, kiszáradt, kitikkadt, pusztákat, száraz területeket látunk. A méheknek, a beporzó rovaroknak nagyon fontos, hogy a kitavaszodástól kezdve a betelelésig az lenne jó, ha természetes virágokat tudnának látogatni, virágport, nektár tudnának gyűjteni, és nem azon kellene gondolkodni a méhészeknek, hogy termelési időszakban mesterségesen kell etetni a méheket azért, hogy fent tudják tartani a családnak a fejlettségét, az anyáknak a petéző intenzitását, és tudják a családnak a fejlődését elősegíteni. Ez a legrosszabb. Leszűkült a mélegelő növények fajgazdagsága. Eltűntek a gyepeknek a vadvirág özönei, amik régen mélegelőt szolgáltattak beporzó rovaroknak. Ha megnézzük csak a mélegelőknek a szerkezetét, koratavasszal indul a mogyoró, fűzfák, ugye az árterekben indulnak a gyümölcsfák, majd az őszi káposztarepce, most az akác, amely rendkívüli módon ki van téve az időjárási tényezőknek, különféle lucerna virágzások, napraforgó kultúrák, és esetleg lokálisan nyitott facélia, egyéb növények. Másik nagyon fontos tényező, az pedig az árumozgások, a mélymozgások következtében is, illetve a mélegelők terheltsége mellett ugye a kártevők is meg tudják lepni. Azt jelenti, hogy amikor azt tanítjuk, hogy egy-egy területre, egy hektárra, amikor méz tanfolyamokon is elmondom, hogy 3-4 mély családot telepítsünk per egy őszi káposztarepce területre, bizony sokszor látom azt, hogy le vannak terhelve a mélegelők. Ez se jó. Nem megfelel a hordásnak a mennyisége, illetve egységnyi területen levő sok méh találkozásával esélye van a kártevőknek, kórokozóknak a terjedéséhez. Az anyák kérdése, a családok egészségi állapota, a kaptár higiéniára is el szeretném hívni a figyelmet, hogy az adott méhész mennyire gondosan ápolja, gondozza azokat a méheket, betartja-e a méhegészségügyi előírásokat, engedélyezett szereket használ-e a gyógykezelés során, vagy fekete technológiát, kialakulhat könnyen a méh családnál is a rezisztenciának a kérdése. De ha kitekintek a szántóföldekre, a kémiai növényvédelem, a kémiai anyagoknak a jelenléte nagyon komoly befolyással van a méh család életére. Igaz, az Európai Unió rendkívüli módon szigorítja felhasználható rovarölőszer hatóanyagoknak a mennyiségét és arányát. Nagyon komoly előírás van, de a növényvédős kollégák törekszenek rá, és betartják, hogy engedélyokiratnak megfelelően történjen ezen készítményeknek a kijuttatása. Komplett folyamat ez, párbeszédre van szükség. Párbeszéd a természettudósok, párbeszéd a kutatók, a gazdák, a növénytermesztő kollégák, növényvédős kollégák, és a méhészek között is, és a törvényhozás is nagyon fontos, hogy jelen legyen, mert csak összefogva, közösen gondolkodva tudunk tenni az élővilágunk megóvásáért.
De mi laikusok is segíthetjük a beporzást, ha például a kertünkbe, vagy a gyümölcsöseinkbe beporzóbarát növényfajokat ültetünk. Lehet, hogy sokan nem tudják, hogy például a levendula, a kakukkfű, vagy a nyári orgona, az nagyon nagy méh és lepkecsalogató.
Igen, engem is kérdeznek, akár személyesen, vagy a síposgazda oldalon, sokat írnak, hogy mit tudunk tenni átlag állampolgárok, kert szerető, rovar szerető, természet szerető emberek a méhekért, a beporzó rovarokért. Igen, úgy, ahogy ön is említette, nagyon fontos, hogy ha van egy kis kertünk, legyen az gyümölcsös, zöldséges kert, vagy csak egy kis díszkertünk, alakítsunk ki a sarokba egy olyan kis területet, pár négyzetméter is sokat segít, ahol olyan növényi kultúrát vetünk, ahol egész évben tud virágozni ez a növénytakaró, és a környék viráglátogató rovarai tud virágpor nektárhoz jutni. Hiszen amikor azt gondoljuk, hogy beporzó rovarok, hogy csak a házi méhekre kell koncentrálni, itt ki szeretnék emelni pár méhet, amely gazdagítja a kis kertjeinknek a látogatását. Nagyon szeretem, és aktívan jelenik meg például a kövi poszmé. Vagy szoktam elég intenzíven találkozni felénk is a délvidéki poszmével, vagy az erdei poszmével, vagy a szagómé, ez ismerős lehet sokaknak. Tehát aktívan részt vesznek, és látogatják ezeket a kis területeket. Másik, ami nagyon fontos, alakítsunk ki sárhelyeket. A sárhelyek nem csak a madaraknak fontos, fecskéknek, egyéb madárkáknak, akik hordják és építik a fészket, hanem olyan méheknek is, amelyek sár kis csomócskákkal építik ki a fészkeiket. Tehát ilyennel is tudunk segíteni. Tegyünk ki itatókat, vízhelyeket, vízforrásokat annak érdekében, hogy ezek a kis élőlények tudjanak járni ezekre a kis víztócsákra. Másik, ami nagyon lényeges, hogy készítsünk ilyen méhhoteleket, különféle méretben, kialakításban, nagyon komoly kis csapatépítő feladat is, gyerekek is nagyon szeretik, és tegyük ki ezeket az adott kis kertünk végébe. Ezzel is tudunk segíteni, illetve lelket gyönyörködtető is, ahogy betelepülnek ezek a rovarok ezekbe a méhhotelekbe.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit adnak nekünk a méhek. A legtöbb ember szerintem megállott, hogy mézet és virágport, de ennél sokkal többet adnak nekünk a méhek, sokkal több terméket.
A házi méhek ajándékaira gondolunk. Én azt szoktam mondani, és vallom is, hogy a méhek az egyik legcsodálatosabb és a legjobban tanulmányozott élővilágot jeleníti meg. Ők folyamatosan az emberiségnek ajándékot adnak. Ajándékot adnak az aktív szorgos munkájukkal. Gyűjtenek virágport, gyűjtenek nektárt, és a legfontosabb, amit ugye az emberek legjobban szeretnek és ismernek, az pedig a nektárból készített méz. Nagyon sok méz fajta van, amelyet előszeretettel fogyasztunk, értékes, ízletes, gyógyszer, gyógyító hatással bír. Én nagyon szeretem a mézet, és bátorítok mindenkit, hogy minél több mézet fogyasszunk. Torokra belsőleg is, emésztés, érrendszeri dolgokra, de ha lehorzsolja az ember a bőrét egy kis hársmézzel, acéliamézzel bekenve, nagyon szépen gyógyítja és fertőtleníti a sebeket. A másik nagy értéke a méheknek a virágpor. A virágpor egy magas aminósav, enzimekkel, vitaminokkal, jól emészthető ajándékot adnak nekünk ebből a termékkel, megszárítva tudjuk vásárolni, hozzájutni. Gyógyulófélben levő embereknek, sportolóknak, kismamáknak, gyerekeknek, magyarul mondva mindenkinek egy óriási csodaszer, reggel egy kis teába, tejbe, kakaóba téve nagyon sok vitamint tudunk bevinni a szervezetünkbe. Én nagyon szeretem. A másik csodálatos ajándék a méheknek a propolis. Biztos hallottak már a kedves hallgatók a propolis tinktúráról. A propolis tinktúra ugye egy alkoholba feloldott propolisznak a anyagát jeleníti meg. Esténként egy kis kanállal bevéve fertőtlenít, nagyon komoly antibakteriális hatása van, jól felszívódó anyag, külsőleg is bekenve fertőtlenít, a tumorsejtek ellen is kiválóan hat a propolisz, egy csodaszer.
A propolisz az nem csak nekünk fontos, hanem maguknak a méheknek is, mert ugye a propoliszt azért gyűjtik, hogy azzal védekezzenek az összes betegség ellen.
Így van, a propolisz az a méheknek a fertőtlenítő anyaga, ha mondhatom így. Ezek növényi gyanta kivonatok, fáknak a gyanta váladékát gyűjtik, rügyek mellől, nyárfákról például, hordják be a kaptárakba, és ezzel fertőtlenítenek. Tehát az újonnan berakott például kereteket lehelet vékonyan befedik propolisz réteggel. A kaptárak alját, különféle réseket betömítenek. Tehát ez egy nagyon fontos anyaga a méhek életébe. Ez maga a fertőtlenítő anyag a kaptárak világába, ezzel szigetelnek, tehát egy csodálatos értékes anyag. Ha átérhetünk, a másik nagyon fontos termékre, a méhviaszra. A méhviasz az régen az arannyal vetekedett a középkorban, hiszen ez adta a világításnak az alapját, ebből készítettek fáklyákat, mécseseket, és bizony a királyi egyházi pecséteknek is az alapját jelentette a méhviasz. Ma már, aki nem méhészkedik, felhasználhatja gyertyának, különféle viaszfigurákat lehet belőle készíteni. Ezt is a méhek állítják elő, a fiatal méhek a viasz mirigyeikből termelt váladékát engedik ki a testükből, ez megszilárdul viasz pikkelyé, ebből készítik a méhek a lépet, ebből építik az ők is belső birodalmukat. Csodálatos, és már hány termékről beszélgetünk, de nem feledkezhetünk el a méhanya értékéről, a méméreg értékéről, ami vetekedik most jelenleg az arannyal, gyógyszerként jelenik meg a méméreg, de nem feledkezhetünk el a raj, a mérajról és a mécsalád értékéről sem, de a legnagyobb érték, visszatérve a beszélgetésünk elejére, az pedig a méheknek a megporzó munkája.
A mépempő az miért nagyon fontos?
A mépempő az is egy nagyon fontos érték, ezt azért nem emeltem ki, mert egy nagyon speciális anyag, nagyon speciálisan kis mennyiségben lehet gyűjteni, nagyon rövid ideig lehet tárolni. A mépempő az a méheknek a garatmirigy váladéka, ezzel etetik a fejlődésben levő lárvát, itt kiemelem a legnagyobb mennyiségben az anya bölcsőben belehelyezett garatmirigy váladékot, a mépempőt szokták kis kanalakkal, műanyagkanalakkal speciálisan kiszedni, leszívni, és ebből szoktak mépempős mézet, mépempős anyagokat készíteni. Hűtőbe kell tárolni, picit ilyen émelygő, savanykás ízű anyag, de csodaszer. Azt szokták mondani, a mépempő az lassítja az öregedési folyamatokat, nagyon nagy a beltartalmi értéke, hatalmas értéket jelent az aminósav, enzim anyagtartalma, a vitamin készlete. Tehát egy csodaszer, nem hiába a méh királynőt, a méh anyát, vagy a dolgozó méheket ezzel táplálják, csak milyen csodálatos a természet? Más-más összetétele van. Más összetétele van a méh anyapempőnek, más összetétele van a dolgozó pempőnek, más összetétele van a herepempőnek. És ez egy jóisten által teremtett világnak csodája, hogy ilyen szinten tudja a természetet szabályozni.
Senki nem szereti, ha megcsípi egy méh, de kivétel azok, akik ugye allergiásak a méhcsípésre, akik nem allergiásak rá, azoknak ez jótékony hatású lehet, mert nagyon sok jó dolog van abban, amit ha megcsíp egy méh, akkor beleenged úgymond a szervezetünkbe, a bőrünk alá.
A méheknek a aktív munkája, vagy így mondom, a méh alkatóaknak, itt kiemelném a házi méhet és a darazsakat is, van egy számunkra kedvezőtlen tulajdonsága, és ezért mondta egy idős méhész bácsi kisfiam, hogy ha méhek nem szúrnának, akkor mindenki méhészkedne. A méheknek, darazsaknak van egy védekezési mechanizmusának egy kis eszköze, ott a potró végükön, ez pedig a fullánk, ezt aktívan használják. A két méhalkató között az a különbség, hogy míg a házi méh szúrás után elpusztulhat, tehát kiszakad neki a fullánk és a méregmirigy, mert a fullánkon úgynevezett horgók találhatóak, és az benne marad az áldozatnak a bőrébe, szövetébe, és körülbelül, ahogy mértem, 3 és 1 óra után elpusztul a méhecske. míg a darázs vissza tudja húzni a fullánkját, és ő többször tud szúrni. Ezzel is látszik, hogy mennyire életképesebb a darázs, mint a kis házi méhünk. Amit ki szeretnék emelni itt a nyár kezdetén, és ezt iskolákba, óvodákba is elmondom a gyerekeknek, pedagógusoknak, szülőknek, nagyon fontos az allergiának a kérdése. Akit még nem szúrt meg méh, legyenek szívesek elmenni, allergiatesztet végeztessenek el, ez nagyon fontos, mert lehet hallani a híradásokban is, de sajnos nekem is egy baráti családnál nagyon komoly tragédia történt ősszel, a kisfiú rollerezett, és egy darázs oda csapódott a szájába, a belső nyálkaártyához, és mire mentő érkezett, sajnos meghalt a gyermek. Olyan gyors reakció alakult ki, hogy megfulladt. Ezért arra kérek mindenkit, rengeteg a darázs, rengeteg a szúró rovar, óvatlanul, motorozás közben, kerékpározás, roller, futás esetén oda csapódhat az ember bőréhez ez a fullánkos kis élőlények világa, és komoly gondokat idézhet elő. A másik, ami nagyon fontos, ahogy említettem is, mellette a mészúrás az egy értéket jelent. Olyan anyagokat fecskendez a bőrünkbe, ami segíti a vérkeringést, segíti az ízületi problémáknak a gyógyítását, tehát egy csodálatos anyagként jelenik meg. Nagymamám, akkor fájt a térde, azt kérte, hogy hozzak be neki méheket a méhészetből, és utána szépen szúrattam, fullánkokat szurkáltam a térde környékébe, annak érdekében, hogy egy vérbővé alakuljon ki, gyógyító anyagokat juttattam a bőrbe. Nem kellemes, de nagyon jó hatással bír. Meg kell becsülnünk ezt az értéket is, de vigyázzunk elsősorban önmagunkra, a családjainkra, mert a mészúrás, darázszúrás veszélyes tud lenni.
A legtöbb ember fél a méhektől, pontosan a csípés miatt, de ilyenkor májusban és júniusban van a méhrajzás ideje a legtöbb helyen. Ilyenkor hatalmas nagy fürtökben lóghatnak a méhek egy-egy fáról, ezzel országszerte találkozhatunk ilyenkor.
Ez az időszak, különösen a repce gyűjtés utáni időszak, most már befejeződött a repcéknek a virágzása, intenzív a családoknak a fejlődése. Ez azt jelenti, hogy az adott kaptár részben a család megerősödik, érzi a család, hogy szaporodna, el kell innen menni, ezért bölcsőket, anyabölcsőket nevel, és ebből úgynevezett rajbölcsőket képez, és ebből kikelve a mély anyák, egyszerre a családban több mély anya lesz, és utána kihajtja az egyik anya a másikat a kaptárból, és ezt hívják rajzásnak. Ilyenkor a mély anya elvisz magával előraj, főraj, utórajokat a kaptárból, és legyengül a méh család. Tehát a rajzás a méheknek a természetes szaporodását jeleníti meg. Ezt látható, amikor fentül a fán a raj, vonul a raj, vagy a gyerekeknek szoktam mondani, amikor a raj kergeti a macit. Tehát ez az a kép, amikor a méhek rajzanak, ez a méhek szaporodását jelenítik meg természetes úton. Ne menjünk a raj közelébe, ha oda csapódik az emberhez, akkor szúrhat, de amúgy a raj szépen úgy elgömölyög, elforog és szépen vonul, nem okoz így gondot. Akkor közelítsük meg a rajt, méhészeti szempontból is szoktam mondani, és én is így végzem, amikor lenyugodott a raj az adott letelepült helyen, és akkor szépen megkezdhető a rajnak a befogása.
De ezt egyébként meg lehet előzni, tehát magát a méhrajzást?
Igen, meg lehet előzni. Ezt egy nagyon gondos méhészeti jelenléttel, szakmai tudással, technológiai műveletek elvégzésével meg lehet előzni a méhrajzást. A méhészet egy olyan, ami szinte 24 órás jelenlétet igényel, folyamatosan jelen kell lenni, mert én is jártam már úgy, hogy elkezdtem a kaptárakat kezelni, már mire a 30. családhoz jutottam, visszanézek már az egyik családból, már indult a rajzás. Miért? Mert tessenek elképzelni, nem vettem észre kezelés során, hogy elhagytam egy anyabölcsőt, egy rajbölcsőt, kijött belőle az anya, és már is utána indította a családot, osztotta megfele, és már mentek is kifele. Huncutok a méhek, nagyon ott kell lenni velük.
De ha egy méhraj elszabadul, és találkozunk egy ilyen méhrajjal az utcán vagy bárhol, akkor ugye az a legfontosabb, hogy hívjunk szakembert hozzá, és mi semmiféleképpen ne nyúljunk hozzájuk.
Igen, azon kedves hallgatóknak szeretném jelezni, aki nincs kötődés a méhészethez, akkor keresünk olyan méhészt a közelbe, aki le tudja venni ezeket a rajokat, mert azért nem jó, ha ott van, azért egy óvoda, iskola, forgalmas helyen egy-egy ilyen rajnak a jelenléte azért nem megnyugtató, mert amikor érkezik is nagy mézugással, mozgással jár, és amikor vonul el, akkor is, mikor megindulnak, egy hatalmas zúgás közepette forognak, és nem biztos, hogy jó ott, ha ott emberek mozognak körülötte, ezért kérem, hogy minél hamarabb, ha ilyet látnak, akkor szóljanak szakembernek, és ő szépen befogja.
Egy dolog eszembe jutott még, amikor még annyira nem voltak méhész ismerőseim, akiktől lehetett mézet venni, akkor mindig azt gondoltam, hogy valami gond van a mézzel, amikor kristályosodik. És nagyon érdekes, mert Magyarországon az emberek többsége a folyómézt szereti, tehát amikor folyékony, viszont Németországban azt mondják az emberek, hogy az az igazi méz, amelyik kristályosodik, és maguk a méhészek is azt mondják, hogy ez nem gond, igenis az a jó méz, amelyik kristályosodik.
Igen, szeretném elmondani, benne van a köztudatban, amikor beszélgetek így fogyasztókkal, hogy ő olyan mézfajtát, vagy mézet keres, amely nem kristályosodik, mert az biztosan nem hamisított. Tehát meg nem cukorral etetett.
Igen.
Tehát szeretném elmondani, hogy én mindig a jót feltételezem, és azt mondom, hogy a méhészek betartják azokat a szabályokat, etikai szabályokat, amelyekkel tényleg a fogyasztókat hiteles, jó minőségű mézzel ajándékozzák meg, de ki szeretném emelni, hogy a méz kristályosodása az egy fajta jelleg. Tehát más-más az adott méznek a típusa, gyümölcs cukortartalma, a benne levő beltartalmértékeknek az aránya, ez befolyásolja igazából a kristályosodást. Az akácméz az egy folyós, gyümölcs cukorban gazdag, nem hajlamos a kristályosodásra, szinte nem kristályosodik, egy jó minőségű akácméz megfelelő nedvességtartalommal szinte nagyon sokáig el lehet tárolni. Én igazából a akácmézen túl én inkább a vegyes mézeket szeretem, a speciális fajta mézeket, a hársméz, koriander, pacélia, sejemkóró méz, vagy a napraforgó, mert tudni kell, a legintenzívebben, leggyorsabban kristályosodó méz a repceméz. A repceméz egy fehér, úgynevezett krémmézzé tud alakulni, és ez nem azért van, mert cukrot tett a méhész a mézbe, és ezzel picit hígítja, vagy gyorsítja a folyamatokat, hanem a növénynek a nektárja ilyenre hajlamos, hogy nagyon gyorsan beikrásodik a méz. Valaki szereti az ikrásmézet, valaki nem szereti az ikrásmézet. Ezt el kell fogadni. És a másik pedig az, hogyha valaki szeretné egy kis folyós mézet fogyasztani, akkor 40 fok alatti vízfürdőbe tegye bele ezt az üveget, nem mikróba, hanem vízfürdőbe, és szépen 40 fokig felolvad, és folyékonnyá válik ez a kristályos méz, és utána el tudja fogyasztani folyékony formában is. Ne féljünk tőle, tehát ez egy jellegzetes méz tulajdonság, ha mondhatom így.
Egyébként a repce virágzás a legfontosabb a méheknek?
A méhészet szempontjából két virágzás nagyon fontos. Ha úgy nézzük, igen, a gyümölcs és a repce virágzása a legfontosabb, mert ez az időszak az, amikor a család a nemzedékváltáson megy át, ilyenkor a téli áttelelő méhek szép lassan elhaláloznak, és utána jön már az új generáció, és ahhoz, hogy erősödjenek a családok, általában a méhészek, mi, a repce kultúrát használjuk, az egy nagyon jó lehetőség arra, hogy felerősödjenek a méhek, az igazi nagy dandárra, az pedig az akáchordás, mert ilyenkor legaktívabbak a méhek. Tehát a méhek élete szempontjából a repce, tehát a koratavaszi mélegelők, de a gyűjtés gazdaságosság szempontjából a tetőpontot az akácvirágzás jelenti.
Hát akkor végszólnak csak azt tudom mondani, hogy mi laikus emberek is nagyon sok mindent tehetünk a méhekért, hiszen a sokféle is nem egyszerre virágzó növények folyamatos táplálékforrásul szolgálnak a beporzó rovaroknak, amelyet a kertünkben tudunk biztosítani. És hát nagyon fontos lenne egyébként, és ezt a döntéshozóknak üzenném innen, hogy ugye hagyjunk természetes állapotú területeket, és kerüljük a vegyszerek használatát, mert ez elősegítheti a beporzó rovaroknak a folyamatos fennmaradását, és az, hogy maga a biodiverzitás is működjön az országban.
Nagyon építő gondolatot foglalt össze, és én is ehhez szeretnék csatlakozni. Nagyon örülök, és köszönöm a lehetőséget, hogy tudtunk erről a fontos témáról beszélgetni. Amit még ki szeretnék emelni, nagyon fontos, becsüljük meg mindannyian a természet ajándékait. Pár beszéd legyen köztünk minden téren, akár a parkfenntartástól kezdve a kert, a növényvédelem, a gazdálkodás, a szomszéd, döntéshozók, tehát nagyon fontos a párbeszéd. Nagyon fontos, hogy mindannyian tudunk tenni az élővilágért apró lépésekkel, legyen szívügyünk. Segítsük a fiatal generációnak a megismertetését. Nagyon fontos számomra az edukáció, a tudás, a tapasztalatok magjának az elvetése. Hozzuk közelebb a gyerekekhez a természet szeretetét, a beporzó rovarokat, ők is legyenek részese. Ne az internet és az okostelefonoknak a kezelése, az is fontos, azon túl nagyon fontos, hogy a természetben legyenek minél többet, és fedezzék fel a természet csodáit. Másik nagyon fontos dolog pedig fogyasszunk, minél több hazai termelésből származó egészséges méz, virágpor és propolisz termékeket, amivel tudunk tenni egészségünk és a családunk egészségért is. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és bízom benne, hogy tudunk tenni ezek ügyek érdekében közösen.